Sziasztok! Üdvözöllek titeket az Amerikánó Podcast harmadik adásában. Feledi Botond vagyok, és november 5-ig minden csütörtök reggel hárman jelentkezünk. Kernel Zsolttal Budapestről, Papp Szilárddal Barcelonából, és jó magam Brüsszelből, hogy az amerikai elnökválasztási kampány fejleményeiről és mély rétegeiről egyaránt beszéljünk nektek. A mai adást az elmúlt hét aktualitásaival kezdjük, majd arról beszélgetünk, hogy az elnökválasztás két lehetséges kimenetele hogyan érinteni Magyarországot, illetve a magyar kormány diplomáciai mozgásterét. Zárásképp pedig a felívelő pályán lévő politikusok rovatunk következik, amelyben ezúttal az amerikai képviselőház jelenlegi elnökéről, a louisianai Mike Johnsonról fogunk kicsit beszélgetni. Kezdjünk! Bő 40 nap van hátra az elnökválasztás napjáig, de valójában több államban, Virginiában, Minnesotában, Észak-Dakotában már megkezdődött a korai szavazás is. Érthető módon felgyorsultak az események, úgyhogy első körben mindhárman egy icipicike érdekességet hozunk az elmúlt hétből, amit valamiért relevánsnak tartunk az egész elnökválasztás szempontjából. Zsolt Nebraska-val készült nekünk.
Na igen, hogy az történt Nebraska-ban, hogy ugye elég szoros ez a választás, ahogy megnézzük az eredményeket, vagy hát a felméréseket, és ezért kicsit minden oldal megtesz mindent azért, hogy a maga felé hajlítsa az amerikai választási rendszert. Ugye én szerintem érdemes itt is az elejéről kezdeni megint, ezt elmondani, hogy ugye Amerikában nem az nyeri a választásokat, aki a legtöbb szavazatot kapja, hanem minden állam kap méretarányosan bizonyos számú elektort. És a végén az nyeri meg a választást, amelyik jelölt a legtöbb elektori szavazatot kapja. És ezért nem teljesen ugyanaz, egy csomószor az, hogy kire érkezik a legtöbb szavazat, meg kinyeri a választást. Ugye évek óta az van, hogy a demokraták sokkal több szavazatot kapnak valójában, mint a republikánusok, és mégis volt közben több republikánus kormány is, amire az a magyarázat, hogy a demokraták azok nagy államokban élnek ugyan, és Kaliforniának, meg New York államnak mondjuk sok elektori szavazata van, de nem annyival több elektori szavazatuk van, mint amennyivel többen élnek ott a szavazók közül. Tehát egyszerűen össze vannak tömörülve a két partra leginkább, meg egy kicsit a délnyugati országokba, és ott szavaznak. És ott pedig egy csomó országban egy szinten túl már mindegy, hogy hányan választanak meg valakit, ugyanannyi elektori szavazatot fog kapni az elnökválasztáson. A mostani állás szerint ilyen nagyjából 7,5 olyan állam van, ahol valójában nem dőlt el a... De itt javítsatok ki, hogyha tévedek, én így számoltam, hogy 7,5 ilyen állam van, ahol nem dőlt el teljesen a választás. Ugye a többi államban viszonylag magabiztos többsége van vagy a republikánusoknak, vagy a demokratáknak. És ebben a 7,5 államban fog valójában eldőlni az amerikai választás. És ebből a szempontból jött egy nagyon fontos hír. A republikánusok azzal próbálkoztak, nem minden államban van az, hogy az a jelölt, aki ott abban az államban a legtöbb szavazatot kapja, az kapja minden egyes elektori szavazatát az adott államnak. Tehát ez nem mindenhol van így. Nebraska-ban például megosztják a szavazatokat, és a másik ilyen állam az Maine, ahol szintén megosztják a szavazatokat. Nebraska kérdés valójában ebből a szempontból, itt ugyanis rendszeresen megosztanak ezek a szavazatok. Tehát az egyik az várható most is Kamala Harrishez fog menni, a másik pedig Donald Trumphoz. És a republikánus vezetése az államnak az megpróbálta elérni, hogy úgy módosítsák az államválasztási törvényét, hogy mind a két elektori szavazat az a választási győzteshez menjen. És ezzel gyakorlatilag elérték volna azt, hogy a Trump 0+ szavazattal egyel több elektori szavazatot kapjon, kicsit nehezebbé téve az utat Kamala Harrisnek ahhoz, hogy elérjen a 270 elektorig legalább. Na és ez nem sikerült. Az egyik állami szenátor Mike McDonnell, aki egy ilyen keményebb vonalas republikánus, de a jó értelemben. ő azt mondta, hogy ezt nem fogják támogatni, és végül nem osztják meg a szavazatokat, így nem nyert automatikusan még egy elektori szavazatot Donald Trump. Ami azért fontos, mert a nebraskai kísérlet nyomására egyébként Maine-ben is elkezdtek gondolkodni azon a demokraták, hogy jó, hogyha Nebraska-ban megcsinálják ezt, és elosztják a és nem osztják el a szavazatokat, hanem mindkettőt odaadják a győztesnek, akkor megcsinálják ők is. Viszont Maine-ben van egy olyan szabály, hogy a minden egyes elfogadott törvény az 3 hónappal később lép csak életbe. Tehát ezt már valójában nem tudták volna megcsinálni a választásokig. És ez megint csak egy olyan, emlékszünk az első Trump időszakra, vagy az első Trump kormány időszakára, egy csomó minden, most azt úgy kezeljük ezt az egészet, mint hogy az amerikai rendszer annyira erős lett volna, hogy simán túlélte volna az összes kihívást a demokratikus működés és a jogállam ellen, de valójában egy csomó olyan eset volt, amikor jött egy-egy ember, akinek volt annyi tartása, vagy helyzetértékelés, hogy nemet mondjon arra a kísérletre, ami éppen történik. A másik ilyen, nem akarom nagyon félrevinni a dolgot, és mindjárt hagyom, hogy elmondjátok erről a ti véleményeteket, és volt egy tök jó jelenet, amire emlékszem, John McCain, amikor ugye a republikánusok az Obamacare-t, az Obama által elfogadott, vagy átnyomott egészségügyi reformot akarták visszavonni, és volt egy csodálatos pillanat, amikor egy szavazat döntött. És John McCain, a Isten nyugosztalja, arizonai legenda, háborús hős volt elnökjelölt, besétált a terembe, kitartotta előre a kezét, mint a Cézárok a Római Birodalomban, és lefordította. Ezzel jelezve, hogy leszavazta a történteket. És így érezted a feszültséget az egész teremben, hogy mindenki azt nézte, hogy John McCain merre fogja fordítani a kezét, és utána így láttad, ahogy így a vállaik a republikánus képviselőknek így lezuhannak, hogy na, hát ez nem lett. És haláláig egyébként állandó harcban állt vele Donald Trump ezek után. Úgyhogy ezt az érdekességet. Tehát volt egy csomó ilyen fontos emberi döntés, és szerintem ez is egy ilyen fontos emberi döntés, ami most történt.
McDonald's ugye tényleg az ő döntésén múlt, hogy ebbe belevágnak-e, mert jogilag meg lehetett volna csinálni gyakorlatilag a választást megelőző 24 óráig ennek a szabálynak az átírását Nebraska-ban. De ugye demokrata oldalról érkezik, tehát egy átálló, akit kizártak a demokraták a saját pártjukból, és ráadásul polgármester akar lenni majd egy olyan városban, ami inkább demokrata irányultságú, de ez ilyen szempontból most egy szerencsés csillagzat volt, hogy így alakult. Most megnéztem, hogy a legutolsó republikánus elnök, aki egyébként egyszerre kapta meg a popular vote, tehát a tömegszavazatot, a legtöbb szavazatot és a legtöbb elektort, az egyébként az idősebb George Bush volt. Tehát ugye sem a fiatalabb Bush, sem pedig Trump nem szerezte meg a tömegszavazatokat, tehát ők csak az elektori kollégiummal nyertek. Tehát ott tartunk, hogy 36 éve volt a legutolsó olyan republikánus elnök, aki mindkettőt be tudta gyűjteni. És ez ugye jól mutatja ezt az egész sztorit, és itt azért már Jefferson, tehát akit ugye itt a demokratikus atyák között emlegetünk meg fontos államférfiként, ő volt az, aki elkezdte ezt a bulit. Tehát eredetileg minden egyes választó, kongresszusi választókörzetben lévő elektor, az dönthetett a saját megbízása szerint. És aztán, amikor Jefferson berágott, hogy ő mégis elnök akar lenni, és John Adams kicsit elkalapálta, akkor kezdte el ezt, hogy hát Virginiát lenyomta, és akkor a demokraták meg elkezdték a másik oldalon, és így aztán végigpörgött az államokon az, hogy szépen mindenki a győztes mindent visz elvre átállt, amitől egyébként Madison teljesen kiborult. Tehát ezt ő még akkor életében megírta, hogy ez pont nem így volt elképzelve, és ez nagyon rossz ötlet, és ezt nem így kéne csinálni. És aztán már a 19. század tele volt olyan elnökökkel, akik nem kapták meg a többségi szavazatot, csak az elektori kollégiumot. Itt többek között a kedvencem az volt, amikor a Rutherfordot Rutherfordnak hívta a másik oldal már emiatt 1876-ban. Tehát, hogy ezek azért ott vannak az USA történetében, tehát nem most először éljük ezt meg, ez egy klasszikus eszköz, viszont oda nyúltak, és azért ez egy szimbolikusan mutatja azt, hogy a Trump kampány nem a legjobb napjait éli, és bizony szüksége van arra, hogy az alternatív szavazatszerzések megfejtéseiben egy kicsit megmerítkezzen. Szilárd.
De igaza volt Madisonnak? Bocs, még azt, Szilárd, te is válaszolhatsz szerintem. Hogy...
Én abszolút egyetértek Madisonnal.
Nagyon érdekes, ahogy ez az állami szenátor egyébként indokolta azt, hogy miért nem fogsz a módosítás mellett szavazni, hogy azt mondta, hogy hát, hogy Nebraska is stabilan republikánus állam, és hogyha csak a győztes mindent visz elve szerint szavaznának, akkor soha senki nem menne oda kampányolni, mert egy teljesen irreleváns lenne abból a szempontból, hogy nem csatatér, nem kell a szavazatokért küzdeni, viszont így, hogy a három kongresszusi körzetből az egyik, ami igen a legnagyobb város Omaha környékén van, és az inkább demokrata, de ilyen swing, tehát ilyen billegő körzet az is, ezért ebbe az egyébként kicsi, és ugye a flyover country része, tehát ami fölött azt mondják, hogy ugye a két part között repülő elitek, azok így gyakorlatilag csak átrepülnek, de soha nem mennek oda, így viszont oda mennek kampányolni. És hogy ezt szerintem egyébként szintén egy ilyen szimpatikus és szimptomatikus része az amerikai rendszernek, hogy azokban az államokban, amik nem billegők, tehát a többsége az államoknak, oda fölösleges egyébként az ottani választók igényei azok kevésbé esnek ladva, mint azokban az államokban élő választók igényei. Tehát ugye annak idején mindenki Iowa-ba ment, mint az előválasztások első helyszíne, és akkor mindenki kukoricát, meg nem tudom én, hogy kukoricával pózol, meg ilyen korndogot eszik, és nem tudom én, ezek a...
Tim Walz országában elképzelhetetlen, hogy még mindig ez történjen.
Tipikus sztori.
És hogy vezessük át mondjuk a swing state-ekből a swing politician-ra?
Swinger politikus. Szóval mit hoztál, Botond?
Hát én nem is tudom, hogy ezt a csemegének szabad-e hívni, mert már tulajdonképpen se piszi, hogyha ezt csemegének hívjuk. Én egy Mark Robinsont hoztam, a észak-karolinai republikánus kormányzó jelöltet, aki az elmúlt héten az amerikai médián gyakorlatilag áramütésként szaladt végig egy CNN oknyomozás után, hogy hát milyen második, vagy milyen árnyék élete van. És itt tényleg egy elég komoly oknyomozást láthattunk, ahol kiderült, hogy Robinsonnak a különböző pornó oldalakon nem csak felhasználó neve van, hanem végtelen sok kommentje, ahol saját magát fekete nácinak titulálja, ugye egy fekete amerikairól van szó, aki egyébként a rabszolgaság visszaállítása mellett van, hosszan ír arról, hogy 14 éves korában hogyan leste a lányokat a Zuhanyban. Talán az egyik legfinomabb rész, amikor Martin Luther Kinget egyébként, hát idézem, fucking commie bastardnak hívja, ezt nem tudom, hogy lehet szépen lefordítani, úgy, hogy őt Trump korábban, amikor 23-ban támogatta, és őt választotta ki a helyi jelöltnek, akkor viszont azt mondta, hogy a Robinson olyan, mint Martin Luther King szteroidon. Tehát, hogy azért ezt is meg tudta játszani, aztán kiderült, hogy bár messze-messze-messze súlyosan homofób, LBGTQ és mindenellenes, de a transgender pornóra viszont kifejezetten bukik. Tehát, hogy elég hosszan lehet sorolni, nyilván voltak olyan időszakai, amikor az abortuszt minden kivétel nélkül, tehát nem erőszak áldozatoknak is elutasította volna, mereven antiszemita. Szóval, hogy tehát olyan szintű dolgok derültek ki, amik azért normál esetben egy normál világban azt gondolom, hogy ki kéne emiatt esni. Természetesen nem mond le, azt mondja, hogy a CNN-nek ez egy hamis fake news, és nem is ő volt az a egyébként elég.
De
mert
még ezt sem mondta, nem? Hanem hogy nem érti, hogy kik csinálják ezt, de alaposan utána fog járni. Tehát még, én úgy emlékszem, még azt se állított, hogy ez nem igaz.
Aztán valahol már mondta azt, hogy a CNN ezt csak kitalálja, de a lényeg az, hogy hát nem erőlködött abban, hogy ezt hosszan cáfolja. Hát
stábja se hitte el neki, mert fele felmondott egyből, szóval ők is inkább a CNN-nek hitte.
Most itt az adást előtt megnéztem, és már csak hárman maradtak a stábjából, tehát egy testőr és két beosztott szerintem ők éppen vakátfilm lettek, és még nem tudták aláírni a felmondást, tehát hogy nagyjából mindenki ott hagyta tényleg a Robinsont.
Nem a stáb mérete számít, hanem hogy mekkora elektori győzelmet csinál.
Na és ugye itt jön az izgalom, tehát hogy oké, van akkor egy ilyen teljesen troll jelölt, akiről egyébként tudható volt, tehát ez egy fontos információ, hogy tudható volt előtte is róla, és a donorok már akkor is leizzadtak, de valahogy azt gondolták, hogy ha Trump mögé állt, akkor ez jó lesz. Tehát itt látszik, hogy Trump erejét az elmúlt két évben mennyire durván még fölülírta a republikánus akaratot. És most pedig ugye nem mutatkozott vele, tehát amikor a környéken járt, akkor nem, és a Republikánus Kormányzók Szövetség, aki ugye finanszírozza a kormányzói kampányok egy részét központilag, ő is azt mondta, hogy akkor innentől kezdve Észak-Karolinában ők nem költenek egy centet sem. Tehát érdekes, hogy elindult ez a kilépés mögüle. Ez akinek nem sikerült, az G.D. Vance. Ezt muszáj angolul idéznem, mert ugye ebben ez az érdekesség, hogy interjúban próbálják grillezni, hogy mégis mit gondol a Robinsonról, és akkor híme számoz, és amikor megkérdezik, hogy akkor most igaz-e az, amit mondott, elhiszi azt Robinsonnak, ami ott le van írva, I don't not believe him, I don't believe him.
Do you believe him that those were not his posts?
I don't not believe him, I don't believe him, I just think...
Tehát, hogy így ugye az angol nyelvtan 180 fokos fordulatát két vesző oldalán előadja.
Klasszikus kettős tagadás.
Nyilván ez...
Nem hiszem el.
Körbement aztán mindenféle mémekkel, tehát itt tartunk, G.D. Vance nem annyira állt ki megüle, illetve, és ugye ez a tanulság talán most elemzői szemmel, hogy a helyi fehér és fekete evangelical, tehát Ezt hogy fordítottuk múltkor?
Hát én az evangelikál is szoktam használni néha, de ez nem igazán jó, tehát ezek újra keresztelt protestánsok többnyire. Ez egy ilyen radikálisabb, vagy fundamentalistább
igen. protestáns. Tehát fundamentalista protestáns, azt hiszem, az a megfelelő, már hogy magyar értelemben átadja a súlyát. Ugye ezek a templomok azok, akiket Robinson látogatott az elmúlt években nagyon hatékonyan, itt építette föl magát, ők természetesen neki hisznek továbbra is, és támogatják. Tehát adott egy kormányzó, aki veszélyezteti talán még a Trump által célzott középen ülő szavazókat, független szavazókat, és igazából nem hajlandók eldobni. A republikánus párt már inkább elindult ebbe az irányba, mint maga a Trump kampány. Szerintem az azért egy elég érdekes látlelet szeptember utolsó hetére.
Mindezt egy olyan államba, ahol a felmérés átlagok szerint 0,1% pont a különbség a Trump és a Harris között. Tehát igen. Jelen pillanatban fej-fej mellett vannak. De egyébként szerintem az különösen érdekes, hogy ez ugye nem az egyetlen ilyen sztori az országban. Például ott van mondjuk Arizonában szintén egy ilyen hardcore trumpista kormányzójelölt, a Carrie Lake, aki 2 éve még szenátornak indult, ha jól emlékszem, és ott is nagyon durván kikapott a félidős választásokon 22-ben, és most a demokrata kihívója egy Ruben Gallego nevű helyi politikus, aki ilyen kétszámjegyű előnnyel van Arizonában a Carrie Lake előtt, és ugyanez igaz Észak-Karolinában, ahol meg a demokrata Josh Stein, ő szintén ilyen dupla, vagy kétszámjegyű százalékponttal van a Mark Robinson előtt, és hogy egyrészt ez két dolog szempontból is érdekes, mind a kettő billegő állam, tehát hogy egyáltalán nem mindegy, hogy amúgy még az elnök jelöltek mellett milyen más politikusok vannak azon a szavazólapon. Ez az egyik dolog. A másik dolog meg, hogy kíváncsi leszek, hogy mennyi lesz az a szavazó ebbe a két államba, aki egyébként elnökként Trumpra szavaz, de kormányzóként demokratára, tehát ugye régen 16-ban beszéltek a Trump-Obama szavazókról, hogy 12-ben Obamára szavaztak, 16-ban Trumpra, és akkor itt majd lesznek olyanok, hogy nem tudom, Trump-Gallego szavazók, és hogy ez mekkora méret, és hogy milyen szoció kulturális, meg gazdasági, társadalmi jellemzőkkel rendelkeznek. Ez majd nagyon érdekes lesz.
Itt taníthatunk is egy kis electoral English-t a hallgatóknak, mert hogy ugye ez a választási nyelvezet tényleg nagyon izgalmas, ez a ticket splitting, tehát a jegy megosztás, ami azt jelenti, hogy ugye Észak-Karolinában is 16-ban, 20-ban egyébként ugye Trumpra adtak le több szavazatot, de ez nem akadályozta meg a szavazókat abban, hogy mindkétszer egyébként demokratikus kormányzót válaszolnak. Demokrata kormányzót, aki egyébként demokratikus is.
És van még szerintem két tök érdekes dolog ebben az egészben. Az egyik a felmérésekkel kapcsolatos. Úgyhogy, ha megnézed, Észak-Karolina egyébként nem feltétlenül szükséges Kamala Harrisnek ahhoz, hogy meg tudja nyerni a legtöbb elektori szavazatot. Ez 3 másik állammal is össze tud jönni neki a 270. De nyilván akkor egy kinyitett csomó lehetőséget, hogyha Észak-Karolina, és egyébként Arizona se szükséges ehhez, bár Arizona azt hiszem még talán esélytelenebbnek tűnik neki, mint mert Észak-Karolina szoros, Arizonában azért eléggé vezetett Trump a korábbiakban. Szóval hogy ez a két állam egyáltalán nem kell neki ahhoz, hogy elnök lehessen, de nyilván az van, hogyha ezeket megnyeri, akkor egy kicsit nagyon mozgástere van. És hogy valahogy az utóbbi időben jött ki egy csomó felmérés, én rendszeresen pörgetem a Nate Silvernek a Silver Bulletinját, ahol összegzi hogy van egy modellje, ami súlyozza a különböző közelemi kutatásokat minőség, méret, mélység szerint, azokat megpróbálja ellensúlyozni olyan ismert történelmi tényekkel, hogy mondjuk egy demokrata küldöttgyűlés után levon pár százalékpontot belőle, mert tudja, hogy ott van egy ilyen hirtelen boost, ami nagyon hamar el szokott tűnni a történelmileg az összes mérésben, tehát ilyesmi. És ott azért az van, hogy egy kicsit a felmérésekben alapvetően a Harris vezet, ilyen 3% körül van most a különbség, viszont az esély az még mindig a Trumpnak nagyobb a győzelemre, és ez ugye azt feltételez, hogy 3% az az electoral gap, ami ez a rés, ami a többségi szavazat és az elektori kollégium megszerzése között van. Tehát 3%-kal kell legalább jobban teljesíteni a demokratáknak, hogy egyenlő legyen elektori szavazatban. Itt tök nagy különbségek voltak az eddigi választásoknál, és Joe Bidennél ez 4,5% volt például, de 4,5%-kal több konkrét szavazatot kellett kapni ahhoz, hogy egál legyen az átforduláshoz, és a Clintonnál pedig azt hiszem ilyen 2,5 volt ez. És most egy csomó olyan felvérés van, amiben nemzeti, tehát hogy az egész Amerikát tekintve nagyjából egy fejfej mellett vannak, viszont egy csomó ilyen billegő államot azt magabiztosnak tűnően hoz a felmérésekben Harris. Most az a kérdés, hogy ezek ilyen kiugró felmérések, ezek nem nagyon nagy mintán végzett dolgok, tehát hogy ezek kiugranak-e az átlagból, és a valósághoz képest így mások egy kicsit, vagy pedig az fog történni, hogy a Harrisék ugye nagyon célzottan mennek rá ezeknek a billegő államoknak a kampányaira, és kevésbé kampányolnak nemzeti szinten egész Amerikában, mint azokban az államokban, ahol konkrétan nyerni kell ahhoz, hogy ő nekik meglegyen ez a választás. És én azt is el tudom képzelni, hogy ez az electoral gap, ez el fog tűnni nagy részt a mostani választásban, de ez persze majd nyilván az adatok ismeretében könnyebb lesz majd elemezni. A másik, ami érdekes szerintem, hogy a Trumpnak a támogatott jelöltjei. Ugye az előző félidős választásnál volt egy olyan várakozás, hogy lesz egy ilyen úgynevezett red wave, ez a vörös hullám, hogy a vörösek azok a republikánusok az amerikai
választási elkerülése véget.
Igen, szinesztéziában, ami elég furán jön ki. És mindenki arra számított, hogy nagyon durván el fogják foglalni a szenátust és a képviselőházat, és ez nem történt meg, és ez részben azért van, mert a Trump által támogatott jelöltek nem teljesítettek jól. És ezért, ha megnézzük most eszembe jutott például a Doug Mastriano, akivel szemben ugye a Josh Shapiro, akiről korábban beszéltünk, magabiztosan tudott nyerni. Ott van a Herschel Walker nevű volt amerikai focijátékos, akit meg ugye a Rafael Warnock vert meg Georgiában, és ő tényleg egy mondatot nem tudott elmondani annyira, tehát hogy ott fölmerült a kérdés, hogy akkor az NFL-ben esetleg a fejsérüléseket mennyire kellene komolyan venni, mert hogy ez lesz a vége. Meg egy csomó Dr. Oz Philadelphiában, akit ugye John Fetterman, az egyik nagy kedvencem tudott megverni, hogy fölmerül a kérdés, hogy akkor Trump jól választ embereket egyébként.
Ez, na, tök jogos, és erről lehetne majd egy külön rovatot nyitnunk. Én még az előző pontothoz mennék, Zsolt, de tényleg csak egy mondat erejéig, hogy aztán Szilárd is elmesélhesse az érdekességét. Az a demográfiai változás, tehát az, hogy ez a százalék hogy fog változni, ugye ez az államokon belüli népességváltozásoknak is eredménye lesz, és mondjuk pont Észak-Karolina egyébként egy nagyon komoly beköltözési hullám közepén jár. Tehát meglepő módon Raleigh, amiről nem tudom hányan hallottak így a magyar hallgatók közül, de ugye Észak-Karolinában azért rengeteg olyan város van, ami hirtelen népszerű lett, és egyébként az élhető amerikai városi listákon nagyon jól kezdtek ezek szerepelni. Tehát azért ezek számítanak, hogy van beköltözés, és ugye Arizona is ettől lesz izgalmas, hogy egyre népszerűbb a nyugati partiak körében, hogy oda átköltözenek a hely túloldalára tulajdonképp.
Tehát és hát Texas is.
Így van. Szóval ez szerintem most nem, lehet, hogy még a következőn se, de hosszú távon ez rengeteget fog számítani abban, hogy meg fog változni ez a swing state struktúra újra. Szilárd.
Igen, én azt a hírt hoztam, hogy a fuvarozók szakszervezete, a Teamsters Union, az nem úgy döntött, hogy nem fogja támogatni, nem fogja hivatalosan endorszálni, tehát hivatalosan támogatni egyik jelöltet sem, ami azért fura, mert hát utoljára 96-ban volt ilyen, alapvetően a szakszervezetek, így a Teamsters Union is a demokratákat szokták támogatni, és hogy Igen, szóval az volt, hogy amíg még Biden volt a jelölt, akkor egy ilyen belső felmérés szerint a tagság, ami kb. Ilyen 1,3 milliós tagság, itt nem csak fuvarozókra kell gondolni, ezt fuvarozók, tehát még ilyen lovas szekérrel fuvarozók alapították az 1900-as évek legelején, de azóta nagyon sok tagja van közférában, rendőrök, nem tudom, ilyen fehér kalléros közférai alkalmazottak is, és egyébként fuvarozók és más kék galléros munkások. Na mindegy, szóval, hogy ez szerintem, szóval az történt, hogy amikor még Biden volt a jelölt, akkor megszondázták a tagságot, és ott többen voltak azok, akik a Biden támogatták Trump-al szemben, de amióta Harris lett a jelölt, azóta két másik szondázás is, egy online meg egy telefonos szondázás is azt hozta ki, hogy a tagságnak több mint 50%-a inkább Trumpot támogatná, mint Harris-t. Sean O'Brien, aki a szakszervezetnek a vezetője, ő egyébként a republikánus jelölőgyűlésen a konvención felszólalt, egyébként nagyon viccesen ilyen, hát tipikus szakszervezeti módon ostorozta a nagytőkét, kiállt a munkavállalói jogok mellett, a szakszervezetek mellett, és akkor közben a közönségben a republikánus bácsik és nénik, akkor így nézték, hogy akkor most ez a minden, amit eddig gondoltunk, az fordítva van, vagy hogy itt most mi történik. Na mindegy, de nagyon kedvesen beszélt J.D. Vance-ről, neki az ilyen munkavállalópárti lépéseiről.
President Trump had the backbone to open the doors to this Republican convention, and that's unprecedented. No other nominee in the race would have invited the Teamsters into this arena.
És hogy szerintem ez azért érdekes, mert hogy szerintem ez egy ilyen központi dinamikája az elmúlt évtizedeknek, hogy a diplomával, a felsőoktatási végzettséggel nem rendelkező munkavállalók, ők egyébként stabilan minimum a New Deal óta, de valójában inkább már Andrew Jackson óta, tehát az 1820-as évek vége óta a dolgozók azok inkább a demokraták mellett vannak, és hogy van itt egyfajta ilyen átállás, és persze a Teamsters Union az kb. Az egyik legkonzervatívabb több szempontból, de akkor is szerintem beszédes, hogy mondjuk a Biden, aki ezzel a Scranton Joe stikjével, ezzel a munkásosztálybeli pennsylvániai vagyok stikjével sokkal több szimpatizánst tudott bevonzani, mint mondjuk a Kamala Harris, és ez szerintem még akár probléma lehet pont azokban a rozsdővezeti billegő államokban, ahol neki nyernie kéne, vagy az a legbiztosabb győzelmi útvonal, ahogy megnyeri Michigant, Wisconsint és Pennsylvaniát, és ezt a nebraszkai kettes körzetet, amiről beszéltünk, és akkor pont megvan a 270 elektor. Szóval igen.
Szerintem ez...
Az elektor... Ugye az elektor, szerintem még érdemes röviden megjegyezni egyébként, hogyha döntetlen valamire elég kis esély van, akkor
269, ugye... 269.
Igen, akkor az szerint dől el, hogy ki irányít több képviselőházat az államokban, ugye? Jól emlékszem.
Nem, képviselőházi delegációk.
Igen, tehát hogy minden delegációnak egy szavazata lesz a képviselőházba, de a szövetségi képviselőházba, és akkor velükkel lefajtolják a delegációkon belül, hogy kire szavaznak, de nagy eséllyel az republikánus jelent, és ezt azért tudom így, és mindenkinek ajánlom, hogy a dokumentarista igényű VIP című komédia sorozatot nézze meg, mert hát profétikus volt a jelenre nézve több szempontból, és ugye ott van egy ilyen pont, ahol 269-269 lesz az elektori állás vége.
Gyönyörű. Csak egy megjegyzés, mert tényleg egész Európában is ezt látjuk, hogy ugye a szocialisták elveszítik a munkásokat, és a zöldek meg még inkább elveszítették a munkásokat, és ugye ezek átvándorolnak a jobboldali populista erőkhöz. Löpentől az AfD-ig, tehát ez egy elég érdekes jelenség. A másik, ami múlt héten hasított belém, hogy ugye az antiszemitizmus lassan leadja a szélső jobb és anti-iszlamizmusra cserélte, miközben ugye a palesztin barát baloldal pedig lassan-lassan ugye antiszemitává is felharcolta magát helyenként. Tehát ez egy érdekes helycsere, ami valószínűleg benne van a választási rendszerekben, és ha Amerikát is így nézzük, akkor ugye ott is rengeteg hasonló nevű párt volt, ami demokrata és republikánus, nem a mostani felállásokban.
Azért nagy hete volt ez az antiszemitizmusnak a jobb oldalon is, szóval egy, volt a Trumpnak is ezzel kapcsolatban egy erős mondata, amikor arról beszélt, hogy hát ha kikap, akkor az a zsidók felelőssége lesz.
És a másik... A másik ilyen, ezt én nem ismertem a MyPilot, mint valami híres céget, de ugye ennek a CEO-ját vitte a gépén, akkor, amikor...
Mike Lindell.
Így van, a Lindelt, amikor $14.88 meghirdették a valamelyik terméket, és ugye ez a dupla 8-as, nem tudom, a hallgatóknak el kell magyarázni, ugye ez a 8. betű a H, és akkor a 2H az a Heil Hitler.
A 14 pedig a 14 szó, ami a... náci eskütétel.
Igen, tehát, hogy ezzel Kotleba is dolgozott itt Szlovákiában, szóval, hogy ez a 1488, ez azért meredek így egy elnökjelölti gépről.
Ja, de igen, hát a Mike itt... teljesen őrült.
Szóval szerintem az azért érdekes, hogy persze az még mindig egyértelmű, hogy a republikánus párt az nem fog olyan dolgokat, vagy nem akar mindenképp olyan dolgokat csinálni, amit mondjuk a Teamsters Union tagjainak hasznos lenne, vagy szeretnék, tehát ezt még mindig inkább a demokratáktól várhatják, és hogy akkor, akkor ott meg bejön ez a kulturális kérdés, hogy mi van Joe Bidenben, esetleg a karakterében, abban a kulturális millióban, amiből ő származik, versus az, ami Kamala Harris, ami vonzó mondjuk Bidenben, mint a Harrisben. Szóval, hogy ez szerintem, igen, ez mindenképp egy ilyen, még mindig azt látom, hogy 16 óta ez egy ilyen kérdés, hogy miért szavaznak az emberek Trumpra, és azt hiszem, hogy ez még mindig egy ilyen megfejtetlen dolog lesz. Vagy én még mindig nem vagyok teljes mértékben minden magyarázattól elragadtatva, magyarázó igen. erejétől.
De az bizonyos szempontból meglátszik, hogy amiről beszéltünk egy korábbi adásban is, hogy így átalakul a republikánus párt. Most tényleg egyre inkább az van, hogy ugye ez a, mire fordítottad a professional, az ilyen szakdiplomások, vagy a diplomás elit, az sokkal inkább demokrata lesz, és mindenki más, főleg a férfiak, sokkal inkább republikánus. És nem is feltétlenül biztos, hogy Trump miatt, hanem lehet, hogy azért, mert a republikánus párt is változik ehhez méltóan. Ugye a klasszikus republikánus párt az egy erőteljesen szabadpiacpárti, alacsonyadó, kisállam, a gazdagok támogatása, és ez most főleg J.D. Vance-el elkezdett egy kicsit egy ilyen munkásbarátabb, vagy munkásokat priorizálóbb pártá válni. Az ő állítása az ugye az, hogy azért kell kitelepíteni több 10 millió, most már nem is csak illegális bevándorlót, hanem szimplán bevándorlót, mert hogy elviszik az amerikai állásait, és azért nem keres jól az amerikai alsó középosztály, mert bevándorlók csinálják meg olcsón ezeket az állásokat. Ami egyébként közgazdaságilag egy teljes idiotizmus, de hogy ez az állítás. És ugye a Trumpnak az egész tarifa harca, amiben most beleállt, és pont a héten beszélt egyébként még egyszer erről, hogy az Amerikában gyártó és embereket alkalmazó üzleteknek az adóját csökkenteni, és vámot vetnek ki gyakorlatilag mindenki minden olyan termékre, ami kívülről akar jönni. Tehát, hogy miközben egyébként a Biden kormányzat korábban soha nem látott mértékben érte el azt, hogy gyárak épüljenek ismét az Egyesült Államokban, ez tényleg megváltozott, a Bideni iparpolitika az egy ilyen iszonyú sikeres valami, közben a republikánusok egyre inkább beszélnek erről, de amikor megtenni kellett valamit, akkor nem se ezt csinálta, hanem alapvetően adót csökkentett a szupergazdagoknak, igen. Szóval hogy itt elválik teljesen az ideológia meg a cselekedet.
Erről majd most így elszpoilerezem, de október második felébe végén lesz egy ilyen félórás videó eszém, ami kibontottan ezt a munkásosztályi szavazatokért való versengést és annak az ellentmondásait és érdekességeit fogja tárgyalni így az amerikai politika politikai versengés kapcsán. De akkor menjünk tovább, mert itt a... Ja, és még akartam, ha már promózás, hogy egyébként ugye nálatok a 24-en meg a tegnap vagy tegnap előtt jelent meg a Pető Péternek a könyvrecenziója, amely pont ezt az oktatás, diploma, jobb baloldal kérdéskört járja körbe, ami nagyon érdekes, és szerintem idevág, és vannak benne amerikai dolgok is, szóval azt majd inkeljük be. Viszont ha már endorsementekről beszéltünk, hivatalos támogatásokról a Teamsters Union kapcsán, akkor azt is érdemes megemlíteni, hogy a pennsylvániai lengyel közösség képviselői, ez egy kb. 7-800 ezres demográfiai csoport Pennsylvánián belül, az ő vezetőik vagy képviselőik Kamala Harris támogatására buzdítanak most már hivatalosan is. És egyébként ugye Pennsylvániában járt nemrégi, vagy hát a napokban most az ENSZ közgyűlésére ment, de egyúttal ellátogatott Pennsylvániába is a Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, tehát hogy ott találkozott Job Shapiroval, és volt egy, hát számomra nem tudom, azért tudom, hogy ilyen csinálnak amerikai politikusok, de nekem azért egy kicsit ilyen obszcén dolog ez a bomba aláírás, én ezt így nem pontosan értem, hogy így ebben mi a jó?
Ezt te és Tucker Carlson nem értitek egyébként, mert ő is kiakadt ezen.
Na, hát akkor örülök, hogy egy platformra mondjuk, kerültem mondjuk végre Tucker Carlsonnal, ez a célkitűzés volt az életemben.
Hogy ő azt mondta, hogy azért para ez, mert hogy ugye ez az ember itt aláír egy olyan bombát, amivel majd civileket ölnek meg Oroszországban, ami ugye nem így van, hiszen az amerikaiak tovább is korlátozzák azt, hogy egyáltalán Oroszország területére belőhetnek-e az ukránokat tőlük kapott munícióval, és ha belőhetnek majd, akkor is szinte kizárólag csak katonai célpontokat támadhatnak ezzel. Ez nem teljesen van azért így. Pontosabb azért az, hogy orosz katonákat fognak vele lőni a Donbaszban, ukrán területen.
Szerintem az a distinkció, hogy vannak legitim katonai célpontok és nem legitim katonai célpontok, mondjuk kórházak és iskolák és hasonlók, az abszolút egy fontos distinkció szerintem is. De ettől függetlenül a bombákat nem gondolom valami olyan igen. dolog. Szóval nem olyan, mint a kés, hogy lehet vele kenyeret vágni és leszúrni valakit, tehát hogy van pozitív és negatív használati módszere is, hanem nyilván van kevésbé negatív és nagyon negatív használati módja, na mindegy, de hogy ezzel csak, ez a felvezetővel csak azt akartam mondani, hogy azért a geopolitika az azért nem teljesen irreleváns, még akkor is, hogyha egyébként ugye az amerikai állampolgárok nagy részét a belpolitikai kérdések érdeklik egy ilyen kampányban, de szóval, hogy ez a geopolitika egyáltalán nem irreleváns, és hogy akkor felmerül a kérdés, hogyha ez a lengyel-ukrán vonalon vannak fejlemények, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi van a magyar-amerikai helyzettel, és hogy nézzük meg azt, hogy mi lenne egy esetleges Trump vagy egy Harris elnökség hatása a magyar-amerikai viszonyokra, meg ugye egyáltalán a magyar kormányzat diplomáciai mozgás terére. És arra gondoltam, hogy kezdjük azzal, hogy azonosítsunk be olyan tényezőket, amik a két lehetséges adminisztráció Magyarországhoz való viszonyát meghatároznák, mert hogy ugye Orbán Viktor úgy beszél róla, hogy ha Trump lesz az elnök, akkor pusztán az ő személyes szimpátiái, vagy a kettejük közötti jó emberi viszony miatt itt minden csodálatos lesz, és akkor majd végre a békeköltségvetést, tehát a magyar költségvetést is el tudjuk fogadni, ha Trump lesz a győztes. Tehát, hogy ez a személyes szimpátia, ez mindent felüli, de az az én, hogy mondjam, érzésem, és azt hiszem, ebben nem tévedek sokat, hogy ezek a személyes szimpátiák a különböző vezetők között számítanak ugyan, de nem döntő jelentőségűek, és hogy szerintetek milyen más szempontok vannak, ami alapján mondjuk akár egy Kamala Harris, akár egy Donald Trump adminisztráció mondjuk a Magyarországgal kapcsolatos viszonyát mérlegelné, meghatározná.
Nekem van egyébként mind a kettőre példám pont, mert mostában viszonylag sokat beszéltem erről, hogy ugye nézzük meg azt, hogy mi volt az első Trump kormányzat alatt Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatával. Orbán volt az első hivatalban lévő kormányfő, aki támogatta nyíltan Trumpot, a viszony kettejük között tök jó volt, és szerintem van ez a klasszikus felosztás, hogy a jó kormányzás és a politikai siker az automatikusan kapcsolódik egymáshoz, tehát az a típusú kormányzás, ami a politikai sikerhez vezet, az Orbán Viktor politikai mozgástere mellett növeli-e az ebben az országban élő gazdagságát, boldogságát, szabadságát, minden mást, és szerintem ez itt abszolút elvált a praktikus okokból, miközben nem volt semmilyen olyan kritika, amiket mostanában hallunk David Pressmantól, sőt a David Kornstein, az előző nagykövet, elhozta Budapestre Pólankát, hogy koncertet adjon Orbán Viktornak, és még dicsérte is bizonyos ügyekben. A közben valójában nem lépett előre a két ország gazdasági kapcsolata semmilyen módon. Pedig mi még a háttérben ugye vettünk légvédelmi rendszereket is az Egyesült Államoktól akkor, és mégis az volt, hogy Trump ide küldte Mike Pompeo-t, az akkori külügyminiszterét, aki Szijjártó Péter mellett állva vitatkozott arról, hogy nekünk talán mégse kellene Kínával építeni a Telekom gerinchálózatunkat. Szóval ez nem feltétlenül változott. Ugye az amerikaiakkal eleve nagyon szoros a gazdasági kapcsolatunk, Magyarország top 3 export és import partnerek között vannak évek óta, nem változtatott ezen valójában a Trump elnökség, nem lettünk szabadabbak, gazdagabbak, boldogabbak, Orbán Viktort viszont kevesebbet cseszegették azok miatt a dolgok miatt, amiket itt csinált. Ez egyfelől ez az egyik oldal. Azt mondtam, a másik meg, hogy milyen előnyt hozhat, hogy két politikus jóban van, hogy ugye Orbán Viktor elment Kijevbe, ahol utólag derült ki, de Volodymyr Zelenszky megkérte arra, hogy hívja föl Trumpot, és közvetítsen nekik egy telefonhíváshoz. És ezt meg is tette, és utána beszéltek is a Zelenszkyék Trumppal, majd a Trump egyébként tök pozitívan beszélt róluk, miután megvolt ez a telefonhívás. Szóval így, de végül ennek se lett semmilyen konkrét következménye, de hogy el lehet azért érni dolgokat azzal, hogyha van jó személyes viszony politikusok között, és én ezért állítom alapvetően azt, hogy az Orbánnak hatalmas politikai mozgásteret fog adni a nullához vagy mínuszhoz képest, ami most van, az, hogyha Donald Trump nyeri meg ezt a választást, mert most teljesen egyedül van az egész EU-ban, meglátjuk, hogy mi lesz jövő héten az osztrák választásokkal, vagy hétvégén az osztrák választásokkal. Ez még oldhat rajta valamennyi, de most teljesen egyedül van, totálisan el van szigetelve mindenhol, a legfontosabban az Európai Tanácsban. Viszont szerintem, hogyha Trump nyer, akkor tényleg ő lesz a Trump guy, akit bármikor oda lehet hozzámenni, hogy figyelj, föl kéne hívni Donald Trumpot, és valamit megbeszélni vele, és az meg egy ilyen tök nagy értéket adhat neki.
Ezzel lehet, hogy vitatkoznék. Szerintem ez kifejezetten egy hazai fogyasztásra szánt narratíva, hogy ugye ki lesz a Trump suttogó, és akkor az biztos, hogy Orbán Viktor lesz. Ugye, ahogy szerették volna a kormány oldalról, hogy Orbán Viktor legyen a meghatározó patrióta erő, természetesen benne van a patriótákban, és instrument volt abban, hogy létrejött ez a frakció, de azért vannak nagyobb országok, és ez még Európán belül is számít. Tehát Giorgia Meloni szerintem egy sokkal inkább alkalmas Trump suttogó lesz, és abban az értelemben, hogy ugye nem elég, hogy ő tud a Trump fülébe suttogni, hanem az is kell, hogy az itteni európai partnerekkel megértik egymást. És azért Ursula von der Leyen-nel jóban van, és ez ugyanez nem mondható el Orbán Viktorról. Tehát lehet, hogy valaki jóban van Trumppal, de hiába, hogyha a másik oldalon nincs jóban. Ugye ilyen szempontból Meloni sokkal jobban áll, méretben is, meg a stratégiájában is. És ugye Mark Rutte, leendő NATO főtitkár egyébként szintén ahhoz képest, hogy honnan jön a politikai palettáról, egészen jó kapcsolatok ápol. Tehát szerintem van a NATO főtitkárnak is hagyománya, hogy ebben egyébként ügyesen közvetítsen. A harmadik, amiben nem tudom, hogy mennyi következtetést vontatunk le a 16-20-as Trump évekről. Tehát ott akkor ugye még a republikánus establishment behúzta a kézifékeket, ahol kellett és amikor kellett az esetek túlnyomó részében. És nekem most azért eléggé az olvasható ki a készülődésből, hogy nem erre kell számítsunk egy esetleges Trump kettes periódusban. Tehát ez fene tudja, hogy mit jelent, ez lehet, hogy pont Orbán Viktorra nézve jót jelent, mert az egyéb establishment belső ellenzékek nem tudnák őt annyira megfogni. De arra is vissza tudunk emlékezni, hogy Gorka Sebestyénnek hogy örült a magyar jobboldal, hogy lám van egy ember a Fehérházban, aztán igazából ugye Gorka Sebestyén ugyanúgy, mint Steve Bannon és sokan mások kipörögtek a ciklus felénél, már nem is volt névegykártyájuk nagyjából. Ami viszont, tehát ide bedobnám a Platnira, az a kettős adózás és a kettős állampolgárságnak a két meglehetősen Amerikát felbosszantó ügye. Tehát ugye a kettős adózást elkülönülő egyezményt nem hosszabbították meg a Biden ciklusban, és ez nem egy látványos történet, de egyébként, ha beszéltek pont azokkal, akiket Zsolt emlegett vállalkozókkal, amerikai befektetőkkel, akkor amikor választaniuk kell mondjuk Szlovákia, Csehország, kelet-európai célpont és Magyarország között, szerintem én úgy értem az én beszélgetésémből, hogy ez egy meghatározó szempont. Tehát a külügyminiszterünk, aki boldogan utazik keletre mindig, hogy újabb befektetőket hozzon, valahogy ezt nem részesítette előnybe, hogy egy top 3-as befektető országnak a kettős adózásáról szóló elkerüléséről szóló egyezményét is összekalapáljuk. Ami pedig a kettős állampolgárságot illeti, talán emlékeztek rá, hogy volt az az ügy, amikor kedvezményesen adtuk ugye az állampolgárságot Ukrajnában, Kárpátalján, és akkor ezzel bejött azért jó pár orosz mafiózó is, akik miatt előbb-utóbb elkezdett szólni az amerikai nemzetbiztonság, hogy hát hogy lehet, hogy európai útlevéllel hozzájuk megérkeznek ezek az emberek. Tehát, hogy valóban ennek egy nagyon praktikus együttműködési szintje, amikor egyszerűen amerikai érdekeket sért valamelyik szövetséges, és ilyenkor szerintem minden adminisztrációban meg fogják húzni ezt a vonalat, ugyanúgy, ahogy a Kína történetben is. Tehát azzal nagyon egyetértek, hogy a kínai sztorit azt nem fogja engedni egy heritage republikánus trumpista vonal sem.
Én kicsit ebben az ilyen intézményes, meg strukturális iskolátban hiszek jobban így a geopolitika, meg a nemzetközi kapcsolatok vonatkozásában, és azt gondolom, hogy Magyarország pozíciója ebből a szempontból nem egy ilyen önálló Magyarország politikának a kérdése, hanem annak a kérdése, hogy amúgy az Egyesült Államok hogyan viszonyul az Európai Unióhoz tágabban, és azon belül mondjuk a Németország és a Németország körüli gazdasági integráns rendszer, ami Németország körül a szomszédos országokba, Közép-Európába is, de egyébként nem tudom egészen Lotaringiáig, hogy ilyen történelmi régiókban beszéljünk. Ez egy viszonylag integrált gazdasági rendszer, a maga beszállítási láncaival, mindennel, és hogy igazából ehhez hogyan viszonyulnának a különböző amerikai kormányzatok. Ebből a szempontból ugye a Trump tegnapi elhozzuk a munkahelyeket Németországból mondása, az nem a legbizalomgerjesztőbb, szóval hogy szerintem van az a dolog, hogyha itt kiélesedik egyfajta kereskedelmi háború alakul ki adott esetben Európa és az Egyesült Államok között, akkor azt szerintem az amúgy is gyengélkedő német gazdaságon keresztül az egész régió gazdaságára elég negatív kihatással lesz. Tehát, hogy van ez a szempont szerintem. Ezen felül ugye van a másik szempont, igen, a Kínával való küzdelem vagy versengés szempontja. Itt azt gondolom, hogy amíg az Egyesült Államokban most már kétpárti konszenzus van arról, hogy Kínával valamilyen módon versengésbe vagy akár konfliktusba is kellene lenni, vagy abba vannak, ez a felismerése mindkét pártnak, addig szerintem Európában nem ilyen egyszerű a helyzet. Tehát pont egy néhány hete ugye a Pedro Sánchez volt Pekingben, és beszélt arról, hogy lehet, hogy ezt a védővámos dolgot el kéne engedni, nem is kéne bevezetni. Ugye Németország a német nagytőkének is nagyon erősen integrált a kínai gazdasággal, mert eredetileg az volt, hogy a német gazdaság által gyártott high-tech vagy magas hozzáadott értékű értékes gépek, berendezések voltak azok, amiket exportáltak Kínába, hogy ott az egyébként olcsó összeszerelő dolgokat ezeken a gépeken megcsinálják, és akkor volt egy ilyen szinergia, és most, hogy Kína jön fel a termelési vagy a termelési értéklánc hierarchiájába, tehát minél nagyobb, jobb és jobb termékeket, magasabb hozzáadott értékű technológiai élvonalhoz közeledő termékeket gyárt, onnantól, és ugye ez az autóiparban a legerősebb, ott kiéleződik a Kína-Németország viszony, de közben meg nem adhatja fel a Volkswagen sem, meg a BMW sem azokat a pozícióikat, amik Kínában vannak. Szóval, hogy szerintem Európában ez nem egy eldöntött kérdés, hogy Kínához egyfajta ilyen együttműködő, valamilyen balanszhelyzet kialakítása, vagy egyébként a konfrontáció a szempont. És ebből a szempontból is szerintem Magyarországnak a mozgástere inkább Európától függ. Szóval én azt látom, hogy Trump sok szempontból veszélyes tud lenni Európának, cserébe akár lehetőséget is adhat, és akkor itt most kicsit coming out-olok, mint ilyen gólista ebből a szempontból, hogy ilyen szempontból viszont adhat valamilyen motivációt Európának arra, hogy esetleg kitalálja saját magát a következő évtizedekre, stratégiai szempontokat lefektessen, abba kicsit jobb, lásd Drági jelentés, de hogy azokat végig is vigye, abban már, hogy mondjam, kevésbé. Szóval, hogy lehetőséget is adhat erre, és ezen belül érdemes szerintem Magyarország pozícióját nézni, amelyik egyrészt nem érdekelt, majd a magyar kormányzat nem érdekelt abban, hogy kitalálja Európa saját magát, de úgy igazán azt sem tudom, hogy miben érdekelt.
Hát na szóval, ez az, hogy... igen. Ez tök érdekes egyébként. Amúgy a kínai ezzel a védővárom visszatérvét azért az alapvető problémája az EU-nak az, hogy ugye abban az időszakban, amikor az EU kifejezetten tolna az elektromos autógyártást, akkor a kínai elektromos autók, amik elkezdték az Egyesült Államokat is letarolni, és ugye a Trump is védővámot vezetne be erre, és a Bidenék is védővámot
van
vezettek.
Van is, Bidenék
rámoztak 100%-os vámon, tehát a Bidenék ezt
igen, tehát lezárták. Hogy ebben ott is kétpárti egyetértés van, mert hogy itt ugye az az alapvető probléma EU szempontból, ami a versenypolitikában is egy kicsit ütközik, hogy ezt az autógyártást kétszer támogatja két különböző állam, és azért ennyire olcsó. Tehát ez az európai állítás, hogy Kínában nem piaci körülmények között, hanem brutális állami támogatásokkal próbálják lenyomni ezeknek az árát, hogy utána átjöjjenek Európába, ahol a megvásárlását még egyszer támogatja az Európai Unió, meg a tagállamok, és csak ezzel a két dupla szubvencióval együtt tudnak olyan igazán versenyképesek lenni a német és amerikaiakkal szemben. És ugye itt az van, hogy effektíve a saját gyártóink ellen szubvencionálunk külföldi termékeket. Tehát, hogy itt a logika valahol ez lenne, persze mi ezt ugye ellenezzük Magyarország, mert valamiért azt gondoljuk, hogy a Magyarország területén működő akkugyárakat hátrányosan érinteni.
Szerintem pedig ezeket... őket nem, tehát hogy pont szerintem az igen. Van, hogy a közös piacra betelepülni tudó, tehát hogy igazából ilyen szempontból amúgy a védővámos politika az olyan szempontból Orbánék számítása szerintem előnyös, hogy akkor ide települnének kínai cégek, akkor a piacon belül lennének, és akkor már nem lenne érvényes rájuk a védővám. De amit mondtál, csak egy zárójárt akarok hozzátenni, hogy igen, ez mindig az az elektromos autókra is, meg a fotovoltaikus, tehát a napelemekre, meg ezekre, hogy brutálisan lenyomták ennek a technológiának az árát, ami viszont a másik oldalon azt jelenti, hogy zöld átállás szempontból nagyon jó, hogy sokkal olcsóbban lehet ma már.
Örülök, hogy Szilárd végre a fogyasztók érdekében felszorol egy ilyen.
Sokkal olcsóbban lehet ma már termelni. Hát igen, a szabad piac, amiről most elmondtad, hogy állami szubvenciókkal és vámintézkedésekkel. Szóval, hogy ezt nem a szabad piac csinált, ezt a kínai gazdaságpolitika csinálta, amiről sok rosszat el lehet mondani, de ez az a része, hogy olcsóbb lesz a zöld energia, az így egy nettó pozitívum, de mindegy, ez csak egy zárójel.
Ja, és hogyha egy kicsit akartál valamit ehhez?
Vissza magyarhoz, Botton.
Hát visszakéne kanyarodnunk a magyar sztorira, de csak hagyd mondjak ki egy szót, mert azért, tehát itt a kínai gazdaságpolitika, mondjuk ki, hogy ugye a kommunista párt gazdaságpolitikája, az fogjul ejt európai országokat. Tehát Pedro Sánchez azért dadogta el ezt a mégse kell védővám sztorit, mert ugye a legnagyobb sertéshús exportőrök egyike Kínába, és ő is megijedt attól a nagyságrendtől. Tehát, hogy ez mind szép és jó, és nyilván, amikor a Volkswagen inkább bezár német gyárat, mint kínai gyárat, akkor szerintem egyébként a magyar miniszterelnöknek, meg a szlováknak is el kell gondolkozni, hogy ez az egész történet meddig vihető. Tehát itt nagyon éles a régiónkban a kínai-német középtávú ellentét, amit maga Berlin se tud feloldani, meg Baden-Württemberg, meg a többiek se, és ez egy katasztrófába visz jelenleg éppen minket. Tehát, hogy ez semmilyen módon nem lesz jó, hogyha nem tud eldőlni ez, hogy a kínai gazdaságpolitika szorításából hova megyünk ki, mert a fogyasztóknak hiába lesz zöld autója, hogyha egyébként nem lesz munkahelye, hogy majd kifizesse a zöld autó részleteit. Tehát ilyen szempontból szerintem ez egy nagyon-nagyon kockázatos útelágazás, amiben Magyarország nagyon nyilvánosan állt ki, ugye most a héten Szijjártó is elmondta megint, hogy a kínai védővámokkal szemben fogunk szavazni. Ez szerintem az USA szempontjából ugye részben jóval kisebb a kínai kereskedelmi kitettségük, tehát jóval kevesebbet kereskednek Kínával arányaiban, és a másik egyébként az elektromos autó abszolút értéken is jóval kevesebbet érintette őket, tehát a Tesla azért ott elvitte a piacot. Úgyhogy nekik egyszerűbb a helyzet.
Kicsit visszaugorhatunk még Kína kapcsán a magyar viszonyhoz. De J.D. Vance ebben is a kedvenc példám, akivel ugye nagyon jó kapcsolatot ápol ez a kormány, és hát számíthatunk arra, hogy kb. J.D. Vance-en keresztül lesz még egy ilyen extra befolyás, hogyha esetleg a Trumpék nyernek, már tegyük fel, hogy J.D. Vance befolyásos lesz alelnökként, erre azért fogadni nem mernék, de hát egy szenátorként egyébként befolyásosabb. De hogy eddig is volt rajta keresztül egy ilyen út az amerikaiak fele, és hogy pont a Vance pont azért mondja egyébként Ukrajna kapcsán, hogy ezt a háborút le kell, mert a saját indoklása szerint azért mondja, hogy ezt a háborút le kell zárni, mert hogy szerintem minden egyes erőforrást Kína ellen kell felhasználni Tajvan megvédésére. Tehát itt a gyökeres ellentétét mondja annak, mint amit a magyar kormány, és azért ebből a szempontból szerintem úgy is érdekes lesz, hogy van ez a republikánus párt ellen, van ez a hostile takeover, hogy így ellenséges erők átveszik gyakorlatilag a pártot, ez nekem meggyőződés. Hogy megnézed az arizonai plakátjaikat, amiket kiraktak, akkor a Trump mellett, aki ugye egész életében kb. Demokrata volt, és később független, rajta van Robert Kennedy, aki szintén most lép, az egész családja demokrata volt, tehát a legnagyobb demokrata Eric család, Tulsi Gabbard, aki Hawaii demokrata szenátora volt, amíg ott nem hagyta őket, Elon Musk, aki egész életében demokrata szavazó volt, csak most őrült bele teljesen, és ki is van még rajta, még egy valaki azt hiszem rákerült erre, és ami ezeket az embereket összeköti azon kívül, hogy demokraták voltak, valaha és most a republikánus párt elitjét alkotják, az az orosz barátságuk. Tehát van ez az Oroszország barátai koalíció az amerikai politikán belül, ahol számomra nagyon-nagyon necces pénzügyi hátterek is léteznek. A Gabbard ugye az nekem nagyon régóta egy ilyen kritikus pont, de hogy minden egyes arc ezek közül, akiket most felsoroltam, annyira végtelenül ilyen tranzakcionalista, hogy minimális pénzzel is be lehet vásárolni az érdekkörükbe magát az embereknek, és akkor az a kérdés, hogyha ez a csoport nyer, ami egy ilyen újabb maga hatalom átvételnél automatikusan azt jelenti, hogy ez a csoport befolyásosabb lesz, hiszen ők állnak közel a Trumphoz. Még ez a csoport se feltétlenül lenne annyira megengedő a Magyarország által képviselt ügyekkel, mint amennyire Magyarország az. És ugye beszéltünk az elején a kettős adóztatás, az ESTA, a kettős állampolgárság, hogy a kettős állampolgárság ugye az azért volt minden magyar számára egy kritikus pont, mert hogy ott az Egyesült Államokba utazást szigorították. Tehát van ez a Visa Waiver program, vízumentességi program az Egyesült Államoknak, ez egy elit klub, itt 40 ország van, a világ legjobb országai, ezekben mi is benne vagyunk, ők azok, akik vízum nélkül beutazási engedéllyel mehetnek az Egyesült Államokba. És mi az egyetlenek, akiknek az ESTA-ja nem két évre és akárhány belépésre vonatkozik, hanem egyszeri belépésre. Én voltam így már azóta az Egyesült Államokban, és volt egy tök para pillanat, amikor megkaptuk az e-maileket arról, hogy visszavonták a belépési engedélyünket. és teljesen így beszartunk, hogy hát most mi történik, és akkor rájöttünk utána, hogy nem ez a normális menetrend az ezt a szigorítása út, hogy visszavonják, és akkor, hogyha kint vagy, mondjuk ugye 3 hónapig kint lehetsz, kérhetsz ilyen átmeneti igazoló papírt arról, hogy te legálisan belépett idegen vagy, de hogy borzasztó kellemetlenné teszi az egész. Tehát ennek van konkrét magyar állampolgárokra vonatkozó része is, bár a legutóbbi információm azért nem annyira frissek, de ott volt egy olyan állítás, hogy ez kezdett megoldódni, tehát hogy a magyar kormány itt elkezdett lépni. És ez fontos megemlíteni, hogy ezt a Trump igazságügyminisztériuma indította el. De ez nem Biden így kormány van. Volt, itt még Trump alatt kezdtek el először panaszkodni, és teljesen jogosan is, és utána ugye az ESTA-ból ki is vonták a határon túli magyar állampolgárokat. Tehát aki szerbiai magyar, vagy kárpátaljai magyar, azok nem mehetnek ESTA-val az Egyesült Államokba, akkor se, hogyha egyébként Magyarországon élnek. Ami egy ilyen, ismét csak egy magyarok számára káros dolog. És egyébként ott van még ez ugye vita, nem tudom, emlékeztek-e a rendszámtáblákról. Katonák rendszámtáblák.
Igen.
Az jó, is az, ilyen persze.
A szimbolikusabb történet abban, hogy Magyarországon az amerikai katonák hogy használhatnak ilyet.
Szeretném közbeszúrni, hogy a Zsolt megpróbáltatásai miatt az összes Orbán által honosított kettős állampolgár nevében, mert én is az vagyok, elnézést szeretnék kérni.
Köszönöm, Szilárd. Nem volt annyira vészes azért, de bocsánat kérés, jól esik.
No, de viszont ha G.D. Vance-et emlegetjük, mint befolyási kaput adott esetben, ami a Karmelitából megnyitható DC felé, azért van itt egy név, amit mindenképp ki kell mondanunk, hogy ez a Heritage Foundation. Tehát amikor minden diplomáciai szabályt felrúgva a magyar miniszterelnök ugye úgy utazott el Trumpot meglátogatni nemrégiben, hogy nem állt meg előtte a Fehérházban, ugye ezt hozzáteszem, még a lengyeleknek is sikerült, tehát a Duda elnöknek, amikor ugyanilyen utazáson volt, tehát lehet nem szeretni a regnáló elnököt, de azt azért nem szokták kihagyni a látogatásból. Szóval leutazott Mar-a-Lagóba Trumpval beszélgetni, ez egy dolog, ugye ez, amiről közben megtudtuk, hogy hát Habony Árpád is a közelben volt, meg többen a klasszikus magyar karmelita establishment részéről. De ugye talán ennél még izgalmasabb, hogy a Heritage Foundation betartott ekkor egy beszédet a magyar miniszterelnök, ez egyébként a kormány.hu-n elérhető ritáltal rendelkezik, nem sokat lehet azért megtudni, de az biztos, hogy ugye James Carafano rengeteget van Budapesten, aki ennek az alapítványnak, a Heritage Alapítvány elnökének a tanácsadója, és úgy látszik, hogy a magyar-amerikai maga a republikánus kapcsolatok egyik hídfőállása. És ugye Kevin Roberts pedig a Heritage elnöke, ő is elég frissen került oda, tehát ő is inkább egy mozgalmár, szintén nagyon sokszor nyilvánosan vállalta föl Orbán Viktor támogatását. Tehát van ez a Heritage kapcsolat, ami a szípekestől, alapítványostól, Mar-a-Lagos, Trump birtokon való találkozásostól. Tényleg azt mutatja, hogy egyfajta mélyebb rétegbe bekapcsolódtak. Ugye ez az, amivel bekapcsolódott a Danube Institute, tehát a Duna Intézet, ami a Batthyány Alapítvány támogatásában működik, mint partnere ennek a Heritage Alapítványnak. Tehát itt egy komoly intézményi think tank összefüggés alakult ki. És most önkritikusan viszont feltenném a kérdést, remélem sikerült titeket provokálni vele, hogy ez normális tulajdonképp, mert szerintem igen. Tehát bizonyos szempontból miért ne lenne konzervatív think tankek között kapcsolat, ugye? Tehát az, hogy a demokrata think tankek, Atlantic Council és mindenki másnak is vannak partnerszervezetei, többek közt Magyarországon, tehát első körben nem kéne, hogy gyanús legyen az, hogy konzervatív think tankek is beszélgetnek egymással. Valahogy nyilván ez a magyar politika befolyása és a magyar konzervatív think tankek nem független szponzorálása miatt, viszont talán joggal felveti azokat a kérdéseket, amiket aztán a magyar sajtó ellenzéki oldalán szoktunk látni.
Hát meg itt az a para inkább, hogy a másik oldallal meg semmilyen kapcsolat nincsen, és nem, én nem azt várom el, hogy demokrata think tankek élő kapcsolatot ápoljanak Budapesten a legtöbbekkel, hiszen tudjuk, hogy 15 éve itt konzervatív, vagy hát jobboldalinak mondott kormányzat van, és hogy ők építkeznek alapvetően, de hogy semmilyen kapcsolat nincsen a demokrata párt felé, vagy annak az intellektuális háttere felé, és ugye a demokraták sem mindenhol ilyen szuper progresszív figurák, lehetne ott is olyan kapcsolatot kialakítani, nem tudom, Brian Kemp például, belő talán lehet, hogy republikánus.
Republikánus.
Mondjuk, igen. Szóval lehetne normális kapcsolatot kialakítani, de hogy még a republikánus pártnak egyébként a Heritage-től független szárnyával is, mintha gyengébb lenne ez, mert most az MCC is ugye rendszeresen hostol amerikai politikusokat, a Rod Dreher gyakorlatilag évek óta Budapestre menekült, és neki ez a benedeki opciója, hogy ide vonul számüzetésbe.
Külügyi intézetnek az új vezetője is valami ebből a külügyi.
Gladden Pepin, igen, az a, és ő is ide. Tehát, hogy ezek nem is feltétlenül heritage-es arcok, tehát létezik valamennyire ilyen kapcsolat, de sokkal-sokkal gyengébb. És ne, én azt látom, hogy amikor Budapestre jönnek azért ilyen kongresszusi delegációk időnként, ugye emlékeztek arra, hogy mi legutóbbi két párti delegációval nem is találkozott a kormány. És amikor itt volt mondjuk Tom Cotton, aki egy eléggé republikánus szenátor, akkor azért ő elég kemény dolgokat mondott a magyar kormány működéséről. Tehát, hogyha még ezek az arcok is elég kemény dolgokat mondanak, akkor annak szerintem akkor az így para. Tehát, hogy akkor be lehet nézve valami. És én ezt gondolom úgy általában is, hogy annyira, hogy na, az az elméletem egyébként, hogy miért történt ez, röviden elmondom, hogy se a magyar kormány, se a republikánus párt nem tudta elképzelni azt, hogy le lehet cserélni Joe Biden-t elnökjelöltből. Tehát szerintem egyik pártnak az intézményi, tehát se a Fidesznek, se a republikánusoknak az intézményi kultúrájában nincs benne az, hogy a párt szervezete és az elitje ennyire konkrét döntésekben beleavatkozik a párt működésébe, hiszen a republikánusok nem tudták kigolyózni Trumpot a vezetésből, és gyakorlatilag átengedték a saját pártjukat a maga elitnek, és a Fideszben pedig Orbán ugye megkérdőjelezhetetlen vezető. És szerintem azért fogadtak ennyire durván Trumpra, mert Bidennel szemben ez egy elég jó esélyekkel bejövő fogadás lett volna, és azt az opciót ők nem tudták elképzelni, hogy végül nem Biden lesz. Ez az én tippem.
Bocs, még csak a kérdésedhez visszatérve, hogy alapvetően az, hogy mondjam, nekem így baloldali emberként az, hogy nemzetközi vélesz holnapra a világ, nem a világ legnagyobb problémája. Ezt most csak félig viccből mondom, de hogy amit viszont nem viccből akartam mondani, azt közben elfelejtettem itt a humoreszkem között. Igen, hogy szerintem az szóval ez az egész Heritage Foundation-ös, meg ez az egész ilyen hálózatépítés, kapcsolatépítés, részben ilyen politikai lobby is, amit amúgy a magyar kormány folytat, az szerintem abból a szempontból egy még így extra problematikus, vagy beilleszkedik szerintem egy ilyen tendenciába az Egyesült Államokba is, meg mindenhol a világon, hogy így ez a külpolitika, nemzetközi kapcsolatok, geopolitika kezd egy ilyen nagyon erős kultúrharcos keretbe bekerülni, és hogy pont ezek, szóval, hogy szerintem vannak azok, akik nem tudom, ilyen realistább külpolitikát akarnak vinni az egyes, mindenhol vannak ezek az emberek, és minthogyha most az erőforrások, a momentum mindenhol azok felé, az emberek felé megy, akik inkább ideológusok, tehát hogy ezek az emberek, akiket felsoroltatok, és a Heritage Foundation körül is, de ez az egész Orbán Balázs, J.D. Vance vonal, ezek nem klasszikus értelemben vett külpolitizálók, vagy nemzetközi politikába szakosodott politikusok, hanem főleg ideológusok. És szerintem amikor kalapácsod van, akkor minden szögnek látsz logika alapján. Kicsit ez van, hogy amikor a klímaátállást azt nem mérnökökkel és nem tudom, az energetikához értő emberekkel, hanem bölcsészekkel akarjuk megvalósítani, akkor a klímaátállás legnagyobb problémája a misinformation lesz. Nem az, hogy hogyan építsünk ki infrastruktúrákat, dolgozzunk ki új technológiákat, mérnöki zsenialitással olcsóbbá, kisebbé, nem tudom, hogy mivé tegyük a termékeket, hanem bölcsészek küzdenek a greenwashing ellen, meg a izé ellen. És itt is azt látom, hogy ezek a kvázi most bölcsészek, ideológusok valójában beletolják a politikát egyfajta ilyen kultúrharcba, ami egyébként a saját érdekeik felismerését, a világ valódi állásának a jó elemzését, felismerését akadályozzák meg. És szerintem az Orbáni külpolitika is, és úgy általában a Trumpi politika úgy általában kezd egyre inkább belepörögni ebbe a fajta túlideologizáltságba, és szerintem ez lesz a veszte mindkettőnek valamelyik ponton. A valóság félreismerése az ideológiai szemüveg miatt.
Ugye Orbán Balázs alapvetően, tehát van ott egy olyan feladat is, hogy így keressünk nagy stratégiát a Orbán Viktor adhok politikai döntései mögé, de hogy az, ami ebből a nagy stratégiából meg van fogalmazva, az, hogy mi vagyunk a világ legrugalmasabb nemzete, aki bárkivel üzlete, nem számít az ideológia semmi, miközben a gyakorlatban meg azt láthatjuk, hogy, nem, hogy az ellenkező igaz. Tehát az egyik legideológiai alapon külpolitizáló ország vagyunk, hiszen ha tényleg nem számítana az ideológia, akkor megegyeztünk volna Ursula von der Leyennel, hogy milyen legyen a költségvetési biztosi pozíció, vagy akármi más, vagy üzletelnénk Bidennel a szoros kapcsolatért, de nem, szóba se állunk ezekkel az emberekkel, hanem csak magyarázni próbáljuk, hogy mi miért állunk szóba Kínával.
Hát meg konkrétan, ide ezt muszáj beszúrnom, mert annyira aktuális, hogy a napi 1 millió eurós büntetést kifizetünk ideológiai harcozás miatt, ugye az Európai Bíróság migrációs ügyben hozott ítélete Magyarországgal szemben, tehát nem tudom, hogy a magyar adófizetők ezt hogy számolják el, mert ideológiának azért ez drága.
De hát mi vagyunk a legrugalmasabb. A huszárvágás gyakorlatilag ez a magyarázat erre. Szerintem ez annyira, és nem tudom, hogy ezt ők őszintén elhiszik-e egyébként a saját állításukat arról, hogy mi vagyunk a legideológiai rugalmasabb nemzet, de ha elhiszik, akkor nagyon-nagyon komoly problémák vannak azzal kapcsolatban, hogy ki ad ezeknek az embereknek tanácsot, vagy hogy hallanak-e bármilyen ellenvéleményt valójában.
Szóval, hogy kilógunk, tehát eléggé kilógunk ebből a sorból. Az ukrán ügyben teljesen világosan, tehát ez azért látszódni fog Washingtonból a következőekben is, bárkül a Fehérházban. És ugye G.D. Vance nyilván leegyszerűsíti a retorikát, de azért azt látni kell, hogy az amerikai nemzetbiztonsági gondolkodásban az ukrán és a Kína kérdés nincs elválasztva. És ez megint egy magyar fals dihotóma, hogy itt lehet úgy békét kötni, hogy minden mást az érintetlenül hagy, ugye ilyen nincsen. Tehát lehet Ukrajnába csinálni dolgokat, de azt Kína is nézegeti, tehát sőt befolyásolja, és bizonyos szempontból lehet, hogy határokat éppen ő is húz az oroszoknak egyes beavatkozásokra. Tehát ezt Washingtonban szerintem egészen tisztán látják, és az érdekes, hogy Magyarországon ezt nem kommunikáljuk, vagy nem látjuk, vagy az is, tehát a magyar kormányzat bizonyos emberei azért egészen más, sokkal orosz barátabb narratívákat szoktak mondani Szijjártóék, és akkor ez is egy kérdés, nyilván ezt nem fogjuk tudni megválaszolni, hogy mekkora az ott esetben nem szuverén része a mi külpolitikánknak, és ez mennyiben érinti a Trump kapcsolatot.
Igen, nekem tényleg ez a kérdésem amúgy, hogy hova megy ez, hova fejlődik a világ így a blokk geopolitikai struktúráiban, mert ha belegondolunk, ugye Orbánék azt mondják, hogy ez a konnektivitás kell, meg hogy azt nagy szembeállásokat, vagy az ilyen új hidegháborút el kell kerülni, de pont ezek az országok, amilyen Magyarország is, pont az ilyen nagy blokkosodás idején mindig kellenek ezek azok, akiknél lehet ilyen valamilyen módon nem hivatalos csatornákon, tehát ahol ezt a nagy blokkok között, a szembeálló blokkok közötti háttérkapcsolatok megvannak, és ugye a hidegháború idején Törökország volt ilyen, meg Ausztria, ugye ezért is minden kém ott, vagy hogy a legjobb kémregények is Törökországba vagy Ausztriába játszódnak a hidegháború idején. És hogy ilyen szempontból Magyarország is valamilyen szempontból egy ilyen gazdasági híd ország volt a hidegháború idején, hogy importáltunk nyugati licenszeket, megvettük abból a pénzből, amit az olcsó gáz miatt tudunk, és akkor azokat importáltuk a licenszeket, és akkor aztán az ott gyártott dolgokat a KGST felé eladtuk, tehát hogy volt ez a fajta ilyen híd szerep, és hogy nekem tényleg ez a benyomásom, hogy a nagy konnektivitás szöveg alatt valójában ők erre bazíroznak, hogy itt lesz egy ilyen erős blokkosodás, és Magyarország, mint az okos, nem tudom, harmadik királyfi vagy mi, majd így el fog lavírozni a kettő között, vagy ilyen közvetítő szerepet fog játszani, csak szerintem a közvetítő szerephez az kell, hogy a két nagy az elismerje közvetítőnek, és valamilyen módon kialakítsa azt a módszert, ahol így közvetítő tud lenni, de hogyha nem akarják közvetítőnek, akkor Orbán Viktor mozoghat nagyon, mert valójában, igen, amit mondtál Olaszországra, szerintem nagyon fontos, hogy nyilván inkább Meloni tud közvetíteni Trump és mondjuk von der Leyen között, és hogy ugyanez igaz, hogyha egy Harris adminisztráció nem tekinti egyébként partnernek Magyarországot, akkor hiába akarnak ők közvetíteni Kína vagy Oroszország és Amerika között, hogyha nem állnak szóba velük. Szóval, hogy szerintem ez egy ilyen...
meg a másik ugyanezzel, hogy ugye nem lehetünk annyira billegő ország, hogy kiessünk abból a blokkból, ami az értékünket adja. Azért Kína meg Oroszország azért fordít jelentős erőforrás Magyarországra, mert tagja az Európai Uniónak és a NATO-nak.
Törökország is tagja volt a NATO-nak a hidegháború idején.
Hát szóval... de Törökország egy nagyon nagy ország, egy jelentős hadsereggel, szóval érted, ez ott más adja a súlyt, mi nem vagyunk ekkorák, meg nem vagyunk ilyen fontosak, meg nem vagyunk ennyire jó helyen. Hát Törökországon átmegy a világkereskedelem nagy része, az azért más. A mi súlyunkat tényleg a nyugati szövetségeseink adják, és hogyha annyira elkezdünk billegni ebben a konnektivitásban, hogy kiesünk pont abban a szövetségi rendszerben, az értékünket adja, azt szerintem akkor nem leszünk ennyire értékesek Kínának. Hát értéke, tehát látjuk azért a különbséget Magyarország meg Szerbia között, szerintem, hogy mennyire értékes Kínának. Mert az hát, utóbbira is egyébként jelentős erőforrásokat költenek.
És a másik történet az, hogyha nem kiesünk, hanem ezeket a szövetségesi rendszereket aktívan segíti bármely belső tagja szétverni, akkor azzal azért a saját polgárai jövőjét is szétveri. Tehát valahol ugye ez megint egy egyszerű magyar érdektételezés, hogy nekünk jó az Európai Unió a jelenlegi formájában is, és még jobb lenne, hogyha hatékonyan működne. Ahogy a NATO is a magyar biztonságot szolgálja, amit el szokott mondani a kormány is. Tehát, hogy ezt aktívan belülről feszegetni, az homlok egyenest ellenkező magyar érdek. Vitatkozni lehet, és mások is vitatkoznak, mások is üzletelnek Kínával. Tehát azért ezt tegyük hozzá. A politikai közvetítésben én nem hiszek, tehát ezt nem tudom a 21. században értelmezni, hogy közvetítők vannak. Lehet, hogy az ukrán Zelenszkij-Putyin vonalon vannak, igen, ezt látjuk. Egyébként ott ugye békemisszió ellenére sem emlegette Magyarországot Vladimir Putyin, tehát ugye Indiát meg a BRICS tagokat szokta felhozni ebben. Tehát itt szintén nincs igazi közvetítés. Ha van közvetítés, akkor az viszont nem biztos, hogy az, amire mi gondolunk. Tehát az, ha Putyin
üzen valamit. Hezbollah csipogói?
Na, az egy másik adás. De akár az, hogyha Putyin üzen valamit magyarokon keresztül, akkor nem biztos, hogy abban nekünk közvetítőnek kell lenni. Amúgy meg ezek az emberek beszélnek egymással. Tehát az amerikai nemzetbiztonság, akár a CIA főneke, akár a vezérkar főneke rendszeresen hívja az orosz, és most újra a kínaiakat is tudják hívni. Tehát, hogy itt azért van bőven elég vonal. Tehát ez az egész közvetítés, ez szerintem diplomáciailag már nem nagyon áll meg. A gazdaságilag az egy érdekes kérdés, hogy lehet-e úgy konnektivitás Magyarországon, hogy ellavírozunk. Azért az amerikai politika iránya nem ebbe halad, és a kérdés, hogy Európa ebben elhatározza el magát. Tehát itt szerintem még kihasítható mozgástér, de hát nem biztos, hogy az akkumulátorgyárakkal, és ahhoz ugye azért, és akkor itt átkanyarodnánk a magyar belpolitikára, hogy hogyan állunk az oktatással, a mérnök számmal, hogyan állunk a hozzáadott értékkel, az innovációval, az el nem vándorlással, és akkor egy másik utcába kanyarodnánk be, hogy ki tudjuk-e szolgálni a nagy hozzáadott értékű globális iparágakat, akár csak annyira, mint Észtország. Jó, szerintem itt a pillanata, hogy az órára nézek, hogy a mikrorovatunknak még egy pár perces helyet adjunk, és nem Mitch McConnell, hanem Mike Johnsonról beszélgessünk. Tehát egy zárásképpen vele pislancsunk a képviselőház elnökének a múltjába, jelenébe, jövőjébe. Szilárd, fölvezeted?
Igen, szerintem egy nagyon érdekes politikus amúgy most... Tehát Mike Johnson ugye tavaly október óta az amerikai képviselőház elnöke, és szóval ő egy, azért is érdekes, mert szóval, hogy így a Louisiana államból származik, ami ugye ez a Deep South, a mély dél, a Texas, Mississippi és Arkansas államok közé, meg a mexikói öböl közé ékelve, és egyébként ugye egy ilyen régi rabszolgatartó állam, főleg cukornádat, meg gyapotot termeltek, aztán a polgárháború után, amikor kivonultak az 1870-es években a szövetségi csapatok kivonultak a délről, akkor ugye beindul ez az újabb amit Jim Crow rendszernek nevezünk, tehát ez a faji szegregációs rendszer, ami a feketéket kizárja alapvetően például a szavazásból, és akkor ez egy ilyen, az egész dél, de Louisiana is egy ilyen demokrata fellegvár, tehát ugye délen egészen az 1960-as évekig, tehát mondjuk 1870-től az 1960-as évekig tartó évszázadban gyakorlatilag egypárti uralom van ezekben az államokban, a demokraták nyernek minden állami és szövetségi szintű pozíciót, és hogy egyébként a demokraták ugye elsősorban azért, mert ők elutasítják azt a fajta a rabszolga felszabadítást, meg az afroamerikaiak integrációját egyenlő félként a társadalomban, de hogy ugye a demokraták a kezdetüktől fogva, tehát az Andrew Jackson, már idézett Andrew Jackson korszak óta, aki amíg nagyon sok mindenben hasonlított Trumphoz, és mondjuk hatásában még talán, majd Trumpot nem tudjuk még megítélni, szóval mindegy, ezt a mondatot most abba hagyom, de hogy a demokratákban mindig benne volt ez a kettőség, hogy megvolt ez a fajta ilyen plebejus, demagóg, kisembert képviselő vonal, ami délen azt jelentette, hogy a fehér kisembert képviselik alapvetően, ami azt is jelenti, hogy egyszerre rasszisták, kirekesztők és sok tekintetben autoriter, szabadságellenes és antidemokratikus eszközöket használnak, de másrészt egyébként bennük van ez a fajta gazdasági populizmus, és itt mondjuk Louisianából származik az amerikai populizmusnak az egyik legnagyobb alakja, Huey Long, aki kormányzó volt az 1920-as években Louisianában, és egyébként viszonylag közel született ott, ahol Mike Johnson is született, mind a ketten az államnak az északnyugati szegényebb részén születtek. És Johnsonnak ilyen szempontból nagyon érdekes a pály, vagy hogy nem tudom, nekem így Huey Longgal párba állítva érdekes, hogy az a fajta ilyen fehérekre lövő gazdasági populizmus hogyan alakul át politikailag egy ilyen fehérekre lövő kulturális populizmussá, vallási fundamentalizmussá, rasszizmussá, fehér felsőbbrendűség tudattá. És Johnson egyébként őt nagyrészt egyedül nevelte az édesanyja, mert az édesapja tűzoltó volt, és azt hiszem 6-7 éves volt a Mike Johnson, amikor az édesapja egy gyárban balesetet szenvedett egy tűzbe, gyakorlatilag ráégett a védő felszerelése, és csodával határos módon megmenekült, viszont hosszú volt a felépülése, és mire felépült, akkora ilyen New Age hippi lett, és azt mondta, hogy ő akkor most, egyrészt az orvosai is mondták, hogy ezt a mocsaras, nedves levegőt, ami Louisianában van, jobb lenne, hogyha máshova költözne, az egészségének is jót tenne, de mindegy, egy ilyen hippi lett, és ott hagyta a családját, és elment így máshova, másik családot alapított, aztán azt is ott hagyta, és igazából egyedül nevelte a 4 gyereket, Mike Johnson volt a legnagyobb, szóval ő kábukázi ilyen nagyon hamar ilyen apa figurává lépett elő, és ami megtartotta őket sok szempontból, az ez a déli baptista egyház közösség, amiben ők éltek, az adott valami fajta ilyen szociális védőhálót, vagy valamilyen fajta támogatás segítséget ennek a családnak, és hogy ez szerintem fontos, hogy innen táplálkozik, vagy hogy mikor meg akarjuk érteni ezt a vallási fundamentalizmust, akkor fontos az ilyen, nem tudom, mainstream médiában mutogatott őrültségek, amiket mondanak, ez van, ez a része, de hogy miért szimpatikus ez az embereknek, az például sok szempontból azért, mert ezek ilyen valódi közösségi szövetet adnak az embereknek, ami viszont egy érték az, ahhoz, hogy a mindennapi életbe túl tudjanak érni társadalmi tőkét, sokszor pedig anyagi támogatottságot is kapnak, és ez szerintem nagyon fontos akkor is, amikor meg akarjuk érteni mondjuk a muszlim testvériséget, vagy muzulmán testvériséget a Közel-Keleten, ami mondjuk Egyiptomban ugyanezt csinált, hogy iskolákat nyitott, meg kórházakat működtetett, meg minden, amellett, hogy egyébként szélsőséges vallási fundamentalista politikai nézeteket vallott. Ugyanez kicsit van az amerikai neoprotestánsoknál is. Szóval szerintem ez egy érdekes momentum, de politikailag attól érdekes, hogy Mike Johnson akkor lett szövetségi képviselő, amikor Trump elnök lett. Tehát ő az első olyan elnök, a képviselőháznak, aki már Trump tiketen, ugye használtuk már a tiket szót ebbe az adásba, Trump tiketen lett valaki, és a másik érdekessége meg az, hogy nagyon, ahogy az egyik képviselőtársa fogalmazott róla, nagyon jól beszéli mindkét dialektust a republikánus párton belül. Tehát egyszerre beszéli ezt a trumpista újszárnak a dialektusát, de a régi republikánusokkal is szót tud érteni, és így valamiért azt meg tud, vagy eddig úgy tűnik, hogy tud egyensúlyozni a frakciók között, és szerintem ebben nagyon érdekes pillanat volt az, hogy ő ugye jogász, és alkotmányjogásznak mondja magát, és nagyon érdekes volt az, hogy amikor ugye Trump 2020-ban előállt, hogy elcsalták a választásokat, és akkor jött ilyen teljesen őrült vádakkal, hogy nem tudom, azok a Dominion szavazógépek, hogy voltak
azt a pert, hogy el is vesztette, és rengeteg pénzt kell
fizetnie.
Igen,
ezeket mind elvesztette alapvetően, tehát hogy ezek első ránézésre is nevetséges összeesküvés elméletek voltak, amik egyik sem állt meg a bíróságok előtt aztán. Viszont, és akkor emellé hogy álljanak be olyan emberek, akik egy kicsit még adnak arra, hogy normálisan gondolkodnak, és akkor itt jön be Mike Johnson, és szerintem ez a fajta közvetítő politikus, aki a Trump őrültségeihez tud adni egy olyan magyarázatot, akár szakmai magyarázatot, ami a centristák számára is elfogadható, és akkor itt jött be Johnson, aki azt mondta, hogy nem ezekkel van a baj, de ettől még tényleg el volt csalva, vagy érvénytelen az a 20-as választás, mert hogy az alkotmány azt mondja, hogy a választási szabályokat, azokat minden államban az törvény, a helyi állami törvényhozás szabályozhatja csak kizárólag, de ugye a COVID alatt voltak ilyen rendeleti dolgok bevezetve, és hogy alkotmányjogilag ezért volt ez érvénytelen ez az elnök választás, ami egy sokkal, szóval, hogy mondjam, az összeesküvés elméletekhez képest egy kimunkált jogi, alkotmányjogi érvelésnek tűnik, amit mondjuk laikusként én nem tudom megítélni, hogy mennyire állja meg a helyét, de úgy hangzik, mint amit úgy egy szakértő mondana. És ezt, amikor előadta a republikánus frakció előtt, utána volt az, hogy a többség az gyakorlatilag valamilyen módon be tudott állni az egész választást tagadó Trump őrültség mögé, mert volt egy ilyen normális érük, és hogy ilyen szempontból szerintem ezek az új vagy a Mike Johnson az egy ilyen archetipus ennek a fajta új politikusnak, aki egyszerre tud ezt a két szempont között balanszírozni, és közben ilyen okos hatalompolitikusként a saját pozícióját erősíteni, és több hatalomra szert tenni. Tehát 23-ban, tavaly októberben, amikor megválasztották, akkor a republikánus szenátoroknak googlizniuk kellett, hogy megnézzék, hogy ki lett az új képviselőházi elnök, mert nem ismerték. És mára meg ilyen Magic Mike-nak hívják, tehát a mágikus Mike, aki mindent el tud intézni, aki ki tudja a különböző frakciókat egyenlíteni, és mondjuk ugye McCarthy, az előző republikánus házelnök azért bukott meg, mert költségvetési egyességbe akart lépni a demokratákkal, hogy legyen költségvetése az államnak, és ezért megbuktatták a széljobbosok, aztán megválasztják Mike Johnsont, és ugyanazzal a dillel ő át tud menni, mert neki valamiért elhiszik ezek a széljobbos republikánusok, hogy ő közülünk való, úgy beszél, mint mi, úgy mozog, mint mi, és így tovább. Szóval nekem ezek voltak azok a dolgok, amiket így most magamnak feljegyeztem vele kapcsolatban. Ja, és még nagyon, amit még csak így fun factként, vagy hát annyira nem fun, de érdekes tényként el akartam mondani, így amikor louisianai politika kapcsán olvastam, hogy azért itt is ugye a demokraták nagy részt már nem olyan erősek voltak az államban 60-as évek után, amikor az a polgárjogi mozgalom hatására a demokrata pártba állt a polgárjogi mozgalmak, a választási jog kiterjesztése vagy egyenlősítése mellett, de ettől még Louisianában, vagy hogy az hosszú ideig még így is egy ilyen swing, tehát egy ilyen billegő államnak volt tekinthető, viszont a 2005-ös Katrina hurikán, és hogy ezt csak azért mesélem el, hogy milyen érdekes, hogy hogy alakul át egy állam, milyen tényezők befolyásolják egy állam politikai felépítését. A 2005-ös Katrina hurikán az gyakorlatilag azt eredményezte, hogy hogy az állam legnagyobb városa, New Orleans, ami stabilan demokrata maradt a 60-as évek után is, annak a lakossága egyharmadával csökkent. Tehát elvándoroltak, tehát nagyon sokan meghaltak, ugye, de az anyagi károk, a minden miatt nagyon sokan egyébként elvándoroltak más államokba, és ez volt az a pont, ahonnantól Louisiana már nem egy billegő állam, mert pont ott, ahol inkább a demokraták éltek, a nagyvárosban, ott egyébként a népesség csökkent 60. És ez kb. A flip, vagy a másik oldala annak, amit mondtál Botond Észak-Karolináról, hogy oda meg nagyon sokan költöznek be, mint egy ilyen nagyon erősen növekvő gazdaságú államba demokrata helyekről, és ez pedig egyre inkább villegővé vagy lilává teszi ezt az államot.
Ez az elvándorlás egyébként tök érdekes. Én pont voltam tavaly év végén New Orleansban, és ott, hogy ugye ezek a demokrata szavazók egyébként egy másik nagy demokrata városba költöztek, egy másik nagy republikánus államban, nagyrészt Houstonba, mert ez viszonylag közel van hozzá, tök sokan mentek át Texasba. És hogy viszont a Mike Johnson az még ott is egy ilyen viszonylag ismeretlen karakter volt, hiszen ez a az tényleg már majdnem Texas és Arkansas van, ez a csücsök, ahol összeérnek, és ez a negyedik választókerület, onnan van ez Shreveport, Bossier City, ez tényleg a leg... Tehát, hogy, mert hogy azért még ott a partot, azt érezheted így ilyen világi dolognak, hiszen ott vannak kikötők, meg nem tudom, közel van egy nagyváros még, de hát itt már tényleg semmi nincs, ez csak a masszív vidék, és még a Kevin Robert részhez, Kevin McCarthy is részhez azt akarnám hozzátenni, hogy ugye nem csak a két republikánus oldal hangját beszéli, hanem a demokratákét is, ami szerintem még tök fontos ez, hogy így a legnehezebb helyzetben lett ő házelnök, úgy, hogy ugye mondtad a McCarthy-nál azt, hogy mibe bukott bele, de hogy valójában ott volt egy másik ág is, mert hogy van ez a Matt Gaetz nevű képviselő Floridából, akinek volt egy nagyon gyors... Apropó szexbotrányok. Hogy ugye az egyik ember volt, aki felkészítette egyébként Trumpot a Harris vitára, és volt egy ügye, amikor állítólag egy 17 éves lányjal járt hosszú ideig, és ezt vizsgálni akarta a ház etikai bizottsága, amit a Gaetz azt akarta, hogy a McCarthy akadályozza meg. És ezt nem tette meg, a McCarthy nem akadályozta meg. És annyira eldurvult a kettejük kapcsolata konkrétan, hogy most a republikánus küldött gyűlésen volt egy videó, amin a McCarthy épp interjút adott a CNN-nek talán, és oldalról beordibált neki a Gaetz folyamatosan, hogy fölmész a színpadra, ki fognak fújolni. Hát nem, és interjút ad? Zavarlak? És ilyen, tehát ilyen klasszik troll. És ugye azzal, hogy a McCarthy úgy lehetett eleve a republikánus többség vezetőjén házelnök a képviselőházban, hogy beleegyezett abba, hogy megváltoztatják a házszabályt, és akár egyetlen képviselő is bizalmatlansági indítványt tud ellene benyújtani. És ez lett végül a veszte is. Tehát ott volt egy nagyon durva személyes ellentét, mert azért a republikánus többség az ugye szét van esve egy ilyen nagyon durva, radikális maga kisebbségé, ez ilyen 20 képviselő kb., meg úgy a nagy egész republikánus pártra, ami persze támogatja Trumpot, de azért nem ennyire durván. És ennél a 20 embernél kb. Ennél kisebb a többségük a házban, tehát ha ez a 20 szélsőséges magaista arc nem szavazza meg őket, akkor nem tudnak átvinni semmit. És most például másodszorra is a demokratákhoz fordul a Johnson, azért, hogy demokrata szavazatokkal tudjon átvinni kompromisszumokért cserébe egy olyan spending billt, egy ilyen költségvetési csomagot, ami eltolja az amerikai állam leállításának a szükségességét, ami egy ilyen annyira abszurd dolog európai fejjel, hogy arról egyszer talán beszélhetnénk is részletesebben. Na de hogy a lényeg az, hogy én egyébként, nekem a Mike Johnsonnak a működése, annak ellenére egy egészen mélyen furcsa ember, hiszen még ugye arról nem is beszéltünk, hogy ennek a fundamentalista protestáns közönségnek van egy ilyen furcsa szokás, hogy Mike Johnson és a gyereke egymás pornófogyasztási szokását monitorozzák egy telefonos appal. Tehát tényleg ilyen nagyon-nagyon furcsa dolgok vannak ebben. De hogy maga a működése, az nekem is alapvetően egy szimpatikus dolog volt, és nem csak nekem, hanem például Nancy Pelosi tök jó dolgokat mondott róla. Semmiben nem értenek egyet, de együtt lehet vele működni.
Hát sőt, a progresszív, a demokraták progresszív képviselőcsoportjának, ugye a progresszív kaukusznak az elnöke, a Pamela Jayapal, ő is azt mondja, hogy egyébként személyes szinten nagyon kedveli őt, meg így jóba vannak, politikailag nyilván.
No, én talán ezt az egy dolgot emelném ki, mert sok mindent elmondtatok, hogy mikor bejött Johnson, szerintem tényleg sokan nem tudtuk, főleg oda át nem tudták, hogy mire számítsanak, és talán azon politikusok egyike, aki az intézményi széket elfoglalva meg tudta változtatni a véleményét egyes ügyekben. Vagy úgy is mondhatjuk, hogy felmerte vállalni a nemzeti érdeket, ami előtte is ugye határozott ukrán támogatásokat leszavazta a track recordja szerint, és amikor aztán jött a Zelenszky, és a képviselőháznak a Nemzetbiztonsági Bizottsági anyagait is elkezdte olvasgatni. Erről van egy nagy interjúja, hogy akkor ez hogy megváltoztatta a véleményét, hogy elkezdte más fényben látni ezt a dolgot, hogy Ukrajna nem egy politikai kérdés, hanem egy nemzetbiztonsági kérdés. És egy picit ugye ugyanez történt a költségvetéssel, tehát ezzel a úgynevezett government shutdown, tehát hogy leáll a költségvetési szervek finanszírozása, hogy itt is meg tudta lépni ezeket az alkukat, és egyébként pont emiatt a alig 20 fős radikális, ám a többséghez szükséges republikánus szárny miatt tényleg rászorulnak a republikánusok, hogy a demokratákkal kormányozzanak. Tehát valahol ez egy egészen paradox helyzetet teremt, hogy a legradikálisabb polarizáció idején látjuk a legtöbb olyan javaslatot, amikor kénytelenek, mert egyébként ugye más nem nagyon tudnak átvinni, csak maguk. Úgyhogy ez egy gyönyörű történet lesz még, és ebben Johnson egy meglepően, mondjuk úgy, hogy teljesen funkcionális házelnökké tudott felfejlődni.
És ez azért, bocsánat, még egyetlen egy mondat, hogy ugye a Johnsonnak a szerepe azért is ennyire fontos, mert hogy a házelnök az alelnök után következik az elnökségért folyó sorban. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos szerep, hogy őt meg lehet győzni a nemzetbiztonsági dokumentumokkal, mert hogyha bármi történne mondjuk Joe Bidennel vagy Kamala Harris-szel, akkor nem új választások vannak, hanem Mike Johnson lenne az elnök.
Így van, igen, tehát ugye ez a hidegháborús a kormány folyamatosságát biztosító szabályokban, ez egy nagyon fontos pozíció, egyébként több mint 20 igen, mert ez a számláló, úgyhogy eléggé felkészültek az atomháborúra is. Na jó, Szilárd Zsolt, hogyha megengeditek, akkor én most lecsavarom magunkat, mert elég sokat beszélgettünk, és hagyunk a hallgatóknak lehetőséget, hogy elolvassák majd az ehhez kapcsolódó anyagainkat is. Úgyhogy ez volt mára az Amerikánó, jövő csütörtökön újra jelentkezünk, és többek közt a két alelnök jelölt, G.D. Vance és Tim Walz TV vitájáról fogunk beszélgetni, reméljük, hogy ezt nem mondják le. Ha tetszett az adás, akkor támogassátok a Partizán munkáját, illetve iratkozzatok fel a Partizán és a Partizán Podcast névre hallgató különböző YouTube csatornákra és más platformokon is kövessetek minket. Ha az Amerikánót a YouTube-on szeretnétek hallgatni, akkor a Partizán Podcastnál találjátok meg, Spotify és Apple felületeken pedig a podcast a Partizán főcsatornáján található. Ha még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a heti feledi hírlevélre, amelyben minden szerda reggel bemutatom az elmúlt hét legfontosabb világpolitikai eseményeit. És végül kövessétek Kernel Zsoltot és a 24.hu munkáit is, ebben pedig az segít sokat, hogyha regisztráltok a portálon, és ezzel extra tartalmakhoz is hozzá fogtok férni. Mindezekhez megtaláljátok majd a linkeket a leírásban. Nagyon köszönjük, hogy ma is velünk voltatok, jövő héten jelentkezünk. Sziasztok!